Akkor folytassuk a Mózes második könyve 20. részét a 10 parancsolatnak a következő igéjét. A 14. verset olvassuk el. 2 Mózes 20, 14. vers. Így szól az ige, ne paráználkodj. Ez a 7. parancsolat, ez ugye így szól, hogy ne paráználkodj, más fordítás azt mondja, hogy ne törj házasságot, és egy rabbinikus fordítás is szó szerint talán ezt mondja, azt mondja, hogy ne légy házasságtörő. Valakitől azt olvastam, hogy nem hiába van, hogy ez a parancsolat, ez a 7., a 6. és a 8. között van, amelyik ugye úgy szólt az előző, hogy ne ölj, a 8. pedig ne lopj. Mert e kettő között van a ne paráználkodj, és azt hiszem, hogy ezzel az engedetlenséggel lehet ölni is, lopni is. Bizonyos mértékig, talán nem is biztos, hogy vér folyik, lehet, hogy nem anyagi értékek vesznek el, de lehet, hogy az is, bizonyos kapcsolatokban, és azért is örülök, hogy most sok fiatal itt van, mert azon gondolkoztam, hogy egyáltalán mennyire menjek ebbe a témába bele, mert annyi mindent összeolvastam, hogy talán egy kis konferenciára valót is össze lehetne gyűjteni, de ugye ebben a részben talán úgy lehetne mondani, hogy elsősorban ugye a házas embereknek szól ez a gondolatsor, de mindenkinek szól igazából, mert van, aki, ugye, hogy így lehetne mondani, hogy azért érintett, mert még előtte van. Van, aki benne van, netán jól, rosszul. Van, aki nélkülözi ezt a kapcsolatot, már mint a házasságot. És van, aki már túl van rajta. És amikor erre az igére gondoltam, akkor az volt a elképzelésem vagy gondolatom, hogy jó lenne egy kicsit megvizsgálni a házasság intézményét a Biblián keresztül. A teljesség igénye nélkül talán 5 vagy 6 pontba összefoglalni, igéket belőle kijegyzetelni vagy felolvasni, amit én nem is igyekszem nem kikeresni, hanem fölírtam magamnak, hogy a lapozással ne menjen az idő, de aki érdekel a igehely, az föl tudja írni, azért bemondom az igehelyeket. Tehát a legelső gondolat az, amit ez a világ talán nem fogad el, hogy a házasságot Isten szerezte. A 1 Mózes 2.18-ban azt olvassuk, azután már, mint a teremtés után, azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. És a 24. vers, ugye ez a, hogy így mondjuk a házasság szereztetési igéje az a Biblia elején, megfogalmazása, amit Isten fogalmazott meg, a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És azt tudjuk a Bibliából, hogy ez a házasság kötés, ez nem egy egyszerű aktus, vagy nem egy egyszerű aktus Isten szemében. Két helyen olvasunk arról, hogy Isten tanú, és úgy tekint Isten a házasságra, mint szövetségre. Ezt, akik rendszeresen járunk a szerdai alkalomra, elég sokszor beszélgettünk erről, hogy a szövetség az egy nagyon komoly dolog volt Közel-Keleten, ma is annak kéne lenni, de talán akkor megvolt ennek a nagyon mély és valóságos alapja, hogy a szövetséget nem törték meg, nem szegték meg olyan könnyen, mint bármilyen más emberi fogadalmat. Azt mondja az 1 Mózes 31.50-ben, amikor Lábán elengedi Jákobot a gyermekeivel, mint a Jákobnak a feleségeit, azt mondja neki, amikor már megenyhült, és leültek tárgyalni. Ha leányaimmal rosszul bánsz, ha leányaimon kívül még feleségeket veszel, nem fogja ugyan látni közülünk senki, de Isten lesz a tanú köztünk. Tehát Isten minden olyan eseménynek a tanúja, nyilvánvalóan ezt nekünk nem nehéz végiggondolni, hogy Isten mindent lát, de hogy ő tanú bizonyos helyzetekben, ez nagyon jó, hogyha látjuk, hogy ez a házasságra is vonatkozik. Aztán azt, hogy ez szövetség, azt több helyen olvassuk, de most egyetlen egyigét olvasnék föl ezzel kapcsolatban, a Példabeszédek 2.17, ott azt mondja, hogy aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. Tehát azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik ugye elválnak ezzel, ezt mondja, hogy ez történik, és ez ellen protestál Salamon, illetve az ő édesapja vagy édesanyja, hogy aki megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségéről. Úgy gondolom, hogy ezt jó mindig végiggondolni azoknak is, akik a házasság előtt vannak, akik benne vagyunk a házasságban szintén. Aztán a házasság egy monogám intézmény. Az 1 Mózes 2.22-ben azt olvassuk, hogy az emberből kivett oldalbordát az asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Nem két hölgyet vitt oda, nem három közül választhatott, hanem egyet. És ezt mondja, ez egy nagyon szép kifejezés, amit a házassággondozóban már elég régóta ilyen alapelvként van megfogalmazva, és a gyülekezetekben is sokszor halljuk ezt, az egy férfi, egy nő elve. Hogy ugyan az Ószövetségben a társadalmi helyzetek miatt Isten megengedte, és kialakultak több nemiségi társadalmak, de Istennek nem ez a terve. Aztán egy fontos dolog a házassággal kapcsolatban, hogy ez heteroszexuális kapcsolat. Na azért, mert Isten Ádámot férfinek, Évát nőnek teremtette, ezt az 1 Mózes 1.27-ben olvassuk, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És ez a heteroszexuális kapcsolattal kapcsolatban, ugye az utódok nemzése rámutat, hogy a házasság egy heteroszexuális kapcsolat, hogy csak férfinek és nőnek a kapcsolatából lehetnek utódok. Ugye most már megengedik azokat a házasságokat is, aki férfi férfivel, nővel köt, hogy így mondjuk, házasságot, ami egy ad abszurd helyzet, de ebben a világban élünk, de Isten nem ezt gondolta az emberről, az emberiségről. Aztán a negyedik gondolat az, amit az 1 Mózes 2.24-ben már olvastunk, hogy a házas felek leválnak formálisan és nyilvánosan is a szülőkről, az önálló családi élet kialakítása miatt ez teljesen nyilvánvalónak tűnik, és azért a házasság gondozás keretein belül nagyon sokszor láttuk azt, főleg akkor, hogyha a szülőknél maradt az új pár, mert nem volt lakásuk, hogy milyen sok keserűséget okoz az, hogy a mama vagy éppen a papa csupa jó indulatból mindenbe beleszól, mindenhez van véleménye, mindenhez ad pénzt, de meg is mondja, hogy mire költsék, és ismerjük ezeket a problémákat. Itt azt mondja az ige már a Biblia legelső lapjain, hogy elhagyja apját és anyját, és lesznek ketten egy test. Aztán egy olyan gondolat is a Bibliának a lapjai között van, hogy a házasság a feleket az egyik haláláig egybeszerkeszti. Tehát a házasságot a halál bonthatja fel. Itten most új szövetségi igét mondanék, a Márk 10.9-et, amikor azt mondja a válás ellen az Úr Jézus, hogy amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza. Vagy az 1 Korintus 7.39 azt írja, Az asszony törvény köti, míg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet, ahhoz, aki ez akart, de csak az Úrban. Ugyanezt erősíti a Róma 7, második és harmadik verse. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. Aztán az egyik fél kapcsolata a házastársán kívül, a Máté 19.9-ben azt mondja, mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Az egyik értelmezés az, ha kiderül utólag, hogy rokoni összeférhetetlenség áll fenn, de általában nem erre értendő, hanem láttam már ilyen példát is, hogy egy kapcsolatban, hívő kapcsolatban az egyik fél házasságot tört, egy harmadik fél a szexuális kapcsolatot hozott létre és megbánta, és mégis a másik fél erre való hivatkozással elvált tőle, mert ez meg van engedve a Bibliában. Aztán a hatodik gondolat, hogy a házasság Istentől kapott hivatás, ez érdekes közvetve jön le az 1 Korintus 7.7-ből. Az 1 Korintus 7 eleje is a házasságról beszél, és a hetedik versben Pál azt mondja, hogy szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én, mármint házasság nélkül, én magam is, viszont mindenkinek a saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Tehát kinek a házasság, kinek a házasság nélküli élet. És ugye, amikor erről beszélünk, akkor ugye felvetődik ez a kérdés, amit olvastunk, hogy mit is jelent az, hogy ne paráználkodjál, ne törj házasságot, ne légy házasságtörő. És olyan sok, és mi tartozik ebbe a kategóriába? A héber naab szónak azt mondják, én nem értem a nyelvet, amit paráznaságnak fordítunk, az a hűtlenségre utal. Tehát igazából a paráznaság első megközelítésben most egy normál házasságról beszélünk, mert ugye a paráznaságnak van egy olyan válfaja is, amit ugye olvasunk Hóseásnál, hogy egy paráznát kellett, hogy elvegyen. Ott van Ráháb, aki parázna volt, akik ugye ellenszolgáltatás fejében adják oda a testüket. Ez egy másik kategória. Itt a házasság és a harmadik személy kérdése a fő témánk. Aztán ez a hűtlenség nekem azért fogott meg, mert az Isten a zsidó nép hitbeli hűtlenségét, például bárányimádást, tehát más istenek imádatát paráznaságnak nevezi. Tehát egyértelműen nem a testi kapcsolat, hanem Isten és az ő népe közötti hűtlenséget paráznaságnak nevezi, tehát elsősorban ide sorolható ez. És mik a hűtlenség fokozatai? Talán a legenyhébbnek tűnő, ugye a harmadik féllel való flörtölés, vagy talán a meg nem engedett bizalmaskodás, és ehhez a zsidó 13.4-et olvasnék, ami igazából egy nagyon közvetetten beszél erről, csak legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Még jó 40 évvel ezelőtt kaptuk annak idején ezt a gondolatot és tanítást, ami nagyon, nagyon ül, szerintem máig is ül, minden házasfélnek tudom ajánlani, hogy csak annyit úgy beszéljen egy másik nő társaságában egy férfi, ahogy beszélne, ha ott volna a felesége is. Ez nagyon fontos szemlélet, hogy egészen másképp gondolkodik az ember talán, hogyha úgy tudja, hogy mellette van a felesége, és úgy hogyan beszél egy másik hölgyhöz, de a hölgyek is hasonlóképpen gondolkodhatnak. A régi gyülekezetben volt egy nagyon kedves testvérem, nőtestvér, és azt mondta, hogy hát ezt én hogyan tehetném meg? Tudom, hogy a Jóska ezt nem szeretné. Hát, hogyha nincs is itt, én akkor se teszem meg. És itt most nem a szexuális problémákról beszélt, hanem úgy az életvitellel kapcsolatban. És annyira szimpatikus volt ez a gondolkodás, hogy ő úgy gondolkodott, hogyha nincs is ott a férje, ő szeretne úgy élni és úgy tenni, ahogy neki kedves. És ha belegondolunk, mint Isten gyermekei, valami ilyesmit kéne képviselni a saját életvitelünkkel kapcsolatban is. Hogy amit most teszek, az tetszik-e az én Uramnak, vagy nem. Ő velem jön-e, ahogy egyik alkalommal elhangzott itt valakitől, vagy nem jön velem? Mi történik ebben a kérdésben? Aztán ugye ennél sokkal nehezebb az a kérdés, amit az Úr Jézus mond, ami már a következő hűtlenségi fokozatba tartozik részben, de gyakorlatilag még nem. Ugye azt mondja a Máté 5:27-28-ban, mondja a hegyi beszédben az Úr Jézus, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznáságot követett el szívében. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy itt nem történik meg a bűn tetlegesen, de az ember szívében megfogan, akkor az már paráznaság, az már házasságtörés. És én azt gondolom, hogy az Úr Jézus olyan mélységekbe ment bele, amiben a törvény nem ment bele, hogy az egyén mit gondol, mik a motivumok, mik azok a belső motivációk, amik az embert irányítják, erre irányítja rá a figyelmet az Úr Jézus, és úgy gondolom, hogy ez az ige alapján nincs olyan ember, aki ne szorulna kegyelemre. És ettől függetlenül ott van megint egy nagyon jó tanács, azt hiszem abban a könyvben olvastuk még, amikor ifjú zsenge fiatalok voltunk, Tisztább, mint a gyémánt. Ez a című könyvecske volt, és abban volt ez a gondolat, hogy az első pillantásért nem vagy felelős. A másodikért igen. Mert akkor te döntöd el, hogy elkezdesz egy kapcsolatot ránézni valakire, kontaktust keresni, és minden egyes lépés ehhez visz közelebb. De ez olyan jó dolog az, hogy újra és újra az ember kell, hogy érzékelje, hogy ezen a területen nagyon nagy a személyes felelősségünk is. Aztán a hűtlenségnek a harmadik fokozata, ugye egy szexuális kapcsolat a harmadikkal. És itt érdekes módon szeretném jelezni, hogy az igében, az Ószövetségben két kategória volt. Az egyik volt az a kategória, amit felolvasok a 3 Mózes 19:20-ból, amikor csak büntetést kaptak a vétkes felek, és a 3 Mózes 20:10 az már a legsúlyosabb ítéletet vonta maga után, a halált. Innen is láthatjuk, hogy Isten nem hiába mondta azt, ahogy a Csaba ezt a fordítást idézte, ami nagyon tetszett, hogy nem tiltás van sokszor ezekben az igékben, hanem hogy nem teheted meg. Úgy is lehetne mondani, hogy nem teheted meg büntetlenül. A 3 Mózes 19:20 így mondja, ha egy férfi egy nővel hál, vele közösül, és az a nő egy másik férfi tulajdonában lévő szolgáló, akit nem váltottak ki, se szabadon nem bocsátották, akkor büntessék meg őket, de meg ne haljanak, mert nem volt szabad a nő. Most ebben nem szeretnék belemenni, hogy ez miért volt, hogy volt, és ez most át tudjuk elültetni a mai világba, de nyilván ezt azért érzékeltetem, hogy Isten szemében mennyire súlyos volt ez a kérdés. És a 3 Mózes 20:10, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Ezért döbbenetes számomra, hogy mit tettek az Úr Jézus idejében azok a zsidó valláshoz nagyon értő emberek, amikor elévittek az Úr Jézus elő egy nőt azzal, hogy paráznáságon rajta kapták. Itt nyilvánvalóan az ige azt mondja, hogy a parázna férfiről beszél, és a parázna nőről. Hol volt a férfi? Ez csak úgy mellékes gondolat, tipikus elnézést ilyen férfi gondolat, hogy a nő vitték oda az Úr Jézushoz, de az Úr Jézus tudjuk, hogy hogyan reagált erre a eseményre. A hűtlenségnek egy következő nehezebb kérdése, amit már sok embert érint, az elválás. A Máté 19.3.9-et nem írtam ki, mert az olyan hosszú, hogy azt tényleg szeretném felolvasni. Ekkor a farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtett őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt neki. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Aztán ugye itten a 6. és a 8. versre fókuszálnék egy kicsit, úgyhogy amit tehát az Isten egybe kötött ember ezt el ne válaszza, ezt már említettem, ezt az igét, és a 8. vers azt mondja, hogy a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elváljatok, de ez kezdettől fogva nem így volt. Tehát Istennek a tervében ez nem volt. És ugye azt mondja az ige, hogy Isten az ő saját képmására teremtette az embert, és azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtette. Úgy tűnik, mintha egy kicsit az ember akkor tudja kifejezni az ember mi voltát, ha férj és feleség a házasságban együtt él. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem élhet teljes életet az az ember, aki nem él házasságban. Példa erre a Bibliának számos alakja, odatéve Pál apostolt is, és minden olyan ember, aki bármilyen oknál fogva nélkülözi ezt a kapcsolatot. De Istennek az alapvető terve az, hogy azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt nagyon jól érti mindenki, azt gondolom, és olyan döbbenetes volt most, amit én láttam egy híradásban, hogy vannak olyan hölgyek, akiknek nem lehet gyerekük, és vesznek babát, élethű babát, és etetik, altatják, és külön repülőjegyet vetetnek velük, mert nem akarják elhagyni a babát, mert nem lehet nekik babájuk, és valamilyen oknál fogva nem vesznek ki sehonnan babát, élő babát, hanem egy játékbabát visznek, cipelnek mindenhova magukkal. Döbbenet. Még etetik is őket. És ez egy olyan szörnyű dolog, de másik oldalról meg ugye Istennek ez volt a terve, hogy egy férfi és egy nő éljen házasságban. És ugye azt is szokták mondani, hogy hozzáillő segítőtársat. És akkor, amikor ezt Isten, ezt az ajándékot megadta Ádámnak, akkor úgy gondolom, hogy egy lényeget adott a nőt. Tehát nem a nők közül, mint azóta sok embernek a lehetősége, és férfinek, és fordítva, hanem a férfihez egy nő, egy nőhöz egy férfi, ott nem választani kellett, hanem megkapta. És ugye a mai gondolkodásban hívő emberek is azt szeretnék, hogyha az a házastárs, akit elveszünk, vagy akihez hozzámegyünk, az az Istennek a gondolata. Aztán ugye a válással kapcsolatban, hogyha az Istennek nem ez a gondolata, akkor jobban megértjük a Malakiás 2.16-ot, gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Tehát ez a következő lépcsőfok, amikor valaki elválik a másik, a feleségének váló levelet írt az Ószövetségben, és ugye ott is két irányzat volt, az egyik irányzat szerint ugye azt mondták, hogy ha valami nem tetszik a másikban, nem jó vacsorát főzött, akkor azért is elküldheti. De még volt egy olyan szörnyű tanítás is, amit olvastam, hogyha megtetszett neki egy másik nő, aki neki jobban tetszett, akkor azért is elküldhette. Na hát ez azért ez már iszonyatos távlatok és szörnyűségek, de ez a zsidók között így volt. De erre kérdeztek rá az írástudók és a farizeusok, és ugye ráadásul ugye ez a kísértésben ez benne volt, hogy bármilyen okból, és akkor mondja ezt az Úr Jézus, hogy a paráznaság okát kivéve. Én egy ilyen ebben a könyvben, ami a Válás mítosza című könyv, amit majd ajánlanék a végén a testvéreknek, azt magyarázza ez a testvér, egy baptista testvér, hogy itt ennél a ige résznél azt lehet inkább érteni alatta, de hát ez az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk-e, vagy nem, hogy ez akkor állt fönn ez a paráznaság, hogyha utólag kiderült, hogy rokoni kapcsolat van a két fér között, és erre később rájönnek, és ez paráznaság, nem folytathatják ugye a kapcsolatot. Minden esetre, akárhogy is értelmezzük ezt a kérdést, azt látjuk az Úr Jézus szavaiból, hogy így mondjam, minimálisan válásellenes. Azért is, mert azt mondja, hogy amikor a házasság létrejön, akkor lesz valami kettőből egy. És azt már nem lehet szétválasztani. Az nem megoldható. Olyan, hogy valamelyik sérül. És azt szokták mutatni ezt a képet, ahol egy házaspár még ott van a boldog állapotában, és amikor elválik, akkor ketté tépik, de azt nem lehet úgy eltépni, hogy ne sérüljön az a kép, ne sérüljön az a kapcsolat, abban lévő emberek. És ezért gondolta az Isten, hogy a házasságot ne bontsuk föl. Azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Aztán még olyat is mond a Máté 5.31-32-ben, hogy aki elvált asszonyt veszel, az is házasságtörő. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét páratlanság esetét kivéve, ugyanitt ez szerepel, az házasságtörővé teszi őt, mármint akit elküld, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követel. Itt már felolvastuk a Máté Evangélium a 19. rész 7. versét, ugyanezzel foglalkozik. Az egyik kommentár, a McDonald, ez a zöld kommentár azt írja, hogy az újraházasodás nem ítéli el az Úr az ártatlan fél esetében. Azzal indokolja, hogy igazából, illetve még egy esetet felsorol, hogy mi van azokkal, akik hitetlen állapotukban váltak el, a megbocsátás a megtéréskor erre is kiterjedő, azt mondja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetet külön kell megvizsgálni, és úgy kell eljárni a gyülekezetekben, amikor ez a kérdés fölmerül. És amikor én ezeket a könyveket olvastam, még ebbe is beleolvastam, és nagyon tetszett, ez talán többeknek megvan, de ajánlom, ahogy megyünk előre a tanulmányozásba, Cseri Kálmánnak a 10 parancsolat című írása, már 22 éves ez a könyv, de nagyon aktuális, és a másik pedig a Válás és újraházasodás bibliai vizsgálata című könyv, ezt csak tőlem lehet kölcsön kérni, mert azt hiszem, ez nem nagyon kapható, már elég régi könyv. Ez egy kicsit ortodox szabály könyv, egy kicsit keményebben foglal állást, a Cseri Kálmán könyve pedig a szokásos tisztasággal, igei hűséggel követi a parancsolatokat. Az Úr szövetségben is figyelmeztet Pálon keresztül az ige ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Az 1 Korintus 6.18-at olvasnám föl befejezésül, hogy kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatoké vagytok. Úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy Isten szövetségre hívta el a házasembert, és abban való megállása, a másik oldalról pedig, akik az Úr Jézus Krisztus vére árán megváltattunk, azoknak újra és újra tudomásul kell vennünk, akármilyen nehéz, én azt hiszem, hogy nem könnyű, hogy nem vagyunk a magunkéi. Nem függetlenedhetünk. Persze megtehetjük, csak ennek ára van. És Isten azt szeretné, hogyha mi ebben a kérdésben nagyon figyelnénk az Isten igéjére, mert ezekbe a témákban nem szeretnék belemenni, de igazából mindenki házasságon kívül, házasságban, a házasság után is lehet valamilyen módon részese egy házasságtörésnek. Amikor az ember valóban úgy viselkedik, hogy lehet, hogy önmaga kívül marad érzelmekben, de a másik felet megzavarja. És ebbe a témában már nem akartam belemenni, mert ez messzire vezetne. Igazából arra szerettem volna a hangsúlyt helyezni, hogy Istennek mennyire szívén van ez a kérdés, ez a téma, és hogy arra biztat bennünket, hogy újra és újra vizsgáljuk meg a mi dolgainkat. És úgy gondolom, hogy mindenki, akinek az életében bármilyen esemény volt, ami úgy látja, hogy Isten szemében nem volt jó, nem volt tiszta, arra van lehetőség rendezni, ha lehet emberekkel, ha nem, akkor csak Istennel. De úgy gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy tiszták lehessünk az Isten szemében, amennyiben rajtunk áll. Nyilvánvalóan az embernek eszébe jutnak az egész ifjúságától kezdve mindazok a történések, amibe belement. És az a jó, hogyha az ember ezeket a kérdéseket meg tudja beszélni Istennel, az is nagyon jó, ha valaki fel tud erre kérni és meg tudja beszélni, mert azt gondolom, hogy nagyon igaz az, amit talán nem pont erre mondta Kis Ferenc professzor egy előadását, most hallgattam az autóba, hogy azt mondta, hogy szerinte 50 évi orvosi tapasztalat alapján úgy látja, több a lelki beteg, mint a testi beteg. Beleértve a világháborút is. Mert annyi minden az embernek a lelkére rakódik, és az Isten gyermekének van meg csak az a lehetősége, hogy ezt megoldja. Mert az idő önmagában semmit nem old meg, esetleg elfelejtjük, elhomályosodik, de Isten előtt semmi színjelet nem, és adja Isten, hogy a mi életünk lehessen tiszta, és ez a biztatás, amit Isten igéje mond, azt tudjuk komolyan venni. Amen.